és kíván önöknek a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Pénteken kezdődik az Eger Advent program sorozat. A digitalizációra időt kell hagyni, véli a NAV. Gazdálkodás tudományi workshopot tartottak Nyíregyházán. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. A történelmi belváros szívében, az Egri dobótéren november 29-én 17 órakor az ünnepi fények felkapcsolásával nyitja meg kapuit az Eger Advent idei karácsonyi vására, amely mellett több mint 40 program várja az odaérkező turistákat és a helyieket. Wagner Ákos polgármester elmondta, egy 19 méteres fenyőfa került a térre, melyre több mint 500 méter fényfüzért tesznek fel. Idén fokozottabb figyelmet fordítanak a tisztaságra, és a dobótér köveit is gyakran tisztítják majd a keletkező étel és italfoltoktól. Gulyás László alpolgármester változásként említette, hogy a lakók nyugalma érdekében minden nap 23 óráig tartanak a programok, és egyre nagyobb teret kapnak a fellépők között az EGRI csapatok.
Alapvetően programkínálatban egy más típusú programkínálat, mint az előző években, illetve újdonság, hogy 23 órakor befejezzük a zenét a dobótéren, mert hogy sok olyan kérés érkezett hozzánk, hogy a környékbeli lakóknak ez nagyon zavaró, főleg a másnap már munkába járnak. Úgyhogy ez a döntés született. Azt gondolom, hogy 23 óráig bőven kielvezheti mindenki a térprogramjait, aki akarja. Jelentős változás, hogy a karácsonyfa az a templom elől átkerült egy másik helyre. Ezt is egy társadalmasítás előzte meg. Próbáltunk ennek nagyon utána járni, pró és kontra véleményeket meghallgatni, és hát ez egy új döntés. Jelentős változás, hogy egy óriási fa került a dobótérre, ami nagy kihívás volt logisztikailag is egyáltalán elszállítani a fát. Ki kellett cserélni a fogadószerkezetet, ami a térkő alatt van. Egy erősebb, egy masszív fogadószerkezet, ez egy 19 méteres fa, és hát elhangzott a sajtótájékoztatón az is, hogy nem lesz egyszerű ezt a fát feldíszíteni sem, mert 500 méternyi fényfűzér megy rá, és 500 gömb. Ezt az egy hónapos programsorozatot kb. Egy hónapja szervezzük már. Ez egy rendkívül komplex szervezés, ahogy polgármester is elmondta, volt egy megbeszélés, ahol több mint 20-an voltunk, volt ahol csak 2-en, de már nagyon sokat finomodott. Például elvárás volt, hogy a térnek a tisztasága, ugye az elmúlt években felvetődött, hogy nem elég tiszta a tér, úgyhogy itt most egy dupla műszak fogja takarítani a teret, ha ez sem lesz elég, akkor jövőre majd egy tripla műszak fogja, természetesen meghallgatunk minden véleményt. A bögrék, ennek az akciója az azt hiszem már évek óta megy, ezt mindig egy jótékony célra ajánlja fel a szervező, ez ebben az évben is így lett, polgármester úr még nem árult el, ezt külön be fogja jelenteni majd a kabinet iroda, hogy ez kiknek lesz felajánlva ez az összeg. Én már tudom, de ez még nem árulom el, mert ez polgármester úrhoz fog tartozni. Illetve hát nagyon fontos, hogy 29-én 17 órakor indulnak el a fények, tehát akkor lesz felkapcsolva a térnek a megvilágítása, a karácsonyfaizzók, stb. És onnantól kezdve ez egy hónapig tart, ugye az adventi időszak, rendkívül sok programmal, több mint 40 program lesz a téren. Törekedtünk arra, hogy sok EGRI program is legyen, hiszen ezt nem csak a turistáknak szervezzük ezt a programot, hanem az itt lakóknak, és nekünk nagyon fontos, hogy akik itt laknak, azok is, sőt a legfontosabb, hogy érezzék jó magukat ebben a gyönyörű városban. Az biztos, hogy minden igényt nem tudunk megvalósítani és kielégíteni. Törekszünk rá, hogy a legfontosabbakat a biztonság tekintetében, akár a programok tekintetében, a tisztaság tekintetében, a zaj tekintetében megoldjuk. Én arra kérek mindenkit, hogyha javaslata, észrevétele van, azzal nyugodtan keressen meg engem, akár e-mailben, akár telefonon, és akkor ezeket a javaslatokat, észrevételeket megpróbáljuk beépíteni a következő éveknek a szervezési munkája során.
Az Eger Advent idén december 24-ig várja a családokat, minden korosztálynak szóló programkínálattal, mondta Berényi Tamás főszervező.
Közeledik a december, itt lesz az Eger Advent a dobóteren és a környékén, megmaradnak a régi, jól bevált fényelemek, a gömb, a szán, az angyalszárny, kikerül a térre nagyon sok fényfüzér, sőt, még több fényfüzér, kikerül több száz méter jégcsap fényfüzér, kikerül 500 méter fényfüzér a fára, ami azért indokolt is, hiszen rekordnagyságú lesz a fenyő itt a dobótéren, kikerül rá 500 gömb, illetve visszatérünk a lilához, tehát a rendezvény arcolatai színe az megint a lila lesz, a hordók, a könyöklők, a faházak, minden a lila színt fogja, és ugye persze a reklám is hordani magán, hiszen az adventnek a színe az ugye a lila. Idén új iránymutatásokat kaptunk itt a rendezvény szervezés tekintetében, így a programkínálatot megpróbáltuk a szórakoztató zenei programokból egy kicsit a meghittebb, a kulturálisabb irányvonalba terelni. Nagyon sok egri zenekar is fel fog lépni, itt lesz például Szabó Attila és barátai, a Csík zenekarból ismert előadók, a Kerekes Band, aki már nagyon régen lépett fel a dobóteren, és még sok más egri zenekar is. Ezek mellett persze lesznek országosan ismert előadók is, mint a Vastag Tamás, ők a Debrecen Big Band-del fognak ugye közös produkciót bemutatni itt a dobóteren. Jön Horányi Juli, és még sokan mások, érdemes ellátogatni a weboldalunkra, a www.egeradvent.hu-ra, és ott a részletes programot meg lehet tekinteni. Itt, ahol vagyunk az üvegteremben, egy nagy játszóház lesz, ez a Jégpalota nevet viseli. Érkeznek ide majd új játékok, új programok, lesz mesevetítés, diavetítés, kicsit nosztalgikus, és mutassuk meg a fiataloknak, a kicsiknek, hogy ez mi is volt annól, ugye a mikorunkban, illetve érkezik egy nagy fotófal, ami hát egy jégpalotát fog ábrázolni stílszerűen. Lesznek jelmezek, illetve lesz a dobótéren is program a gyerekeknek, a Kicsi Gesztenye Klub, érkezik Mikulás, úgyhogy itt a családosokra nagyon odafigyelünk a program szervezése kapcsán. Gyakorlatilag az eddig jól bevált elemeket ugye meghagyjuk, és egy picit próbáljuk mind a tisztaságot, az iránymutatások kapcsán, a szemétszájtást, és olyan háttér dolgokat is egy picit fejleszteni, több munkaórát belerakni, amit nem látnak ugye a vendégek, azonban nagyon fontos, hogy a tér, ugye ez a szürke kő, ezen egyből meglátszódik mindenki, öntött forralt bor, forró csoki, úgyhogy ezt nagyobb óraszámban fogjuk végezni, ezeket fejlesztjük, programokat az említett irányba fogjuk terelni, egy picit meghittebb, és advent irányába tereljük ugye ezt az egészet.
A piaci szereplők szerint a digitalizáció, a Nemzeti Adó és Vámhivatal folyamatos és az adminisztrációt csökkentő fejlesztései pozitív változásokat hoztak az adóztatás rendszerébe, de az új megoldások sikeréhez elengedhetetlen a kiszámítható felkészülési idő. Egyebek mellett ez a héten lezajlott 8. nemzeti adókonzultáció egyik leglényegesebb konklúziója. A NAV rendezvényét több mint 200 fős szakmai közönség követte figyelemmel. Dr. Paskúné Pivkó Mónikát, a NAV Heves vármegyei adó- és vámigazgatóságának kommunikációs referensét hallják.
Idén is teltházas érdeklődés mellett zajlott a kedden megtartott nemzeti adókonzultáció, ahol a pénzügyminisztérium, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a vállalkozókat képviselő szakmai szervezetek és a legjelentősebb tanácsadó társaságok szakemberei, adószakértők, számviteli szakemberek vitatták meg a magyarországi adórendszer és adóztatás helyzetét és aktuális kérdéseit. Az esemény fővédnöke Varga Mihály nyitó előadásában az adórendszert az egyik meghatározó versenyképességi tényezőként jellemezte. Hozzátéve, hogy Európában Magyarország az élmezőnyben 7. helyen áll a nemzeti adórendszerek versenyképességi rangsorában, az amerikai Tax Foundation nemrégiben publikált adatai szerint. A pénzügyminiszter a 2025-ben várható adóváltozások közül kiemelte, hogy a tervek szerint a kormány megduplázza a családi adókedvezményt, folytatja az otthonteremtés támogatását, és még egyszerűbbé válhat az adminisztráció, valamint több adó nem is megszűnhet. Az idei konzultáció egyik központi kérdése volt az adóztatás digitalizációja, amelynek szakmai körökben alapvetően kedvező a fogadtatása. Ugyanis az egyszerűbb ügyintézés, az adóhivatal által gyűjtött adatok hozzáférhetősége jelentősen megkönnyíti az adózási teendőket, támogatja a magánszemélyek adózását, a gazdálkodók ügyvitelét és a könyvelők, tanácsadók munkáját is. Ugyanakkor megfogalmazódott az az elvárás, hogy az új és világszerte terjedőben lévő online technológiák és szolgáltatások használatához elengedhetetlen a vállalkozók felkészítése, amit oktató videók, kézzelfogható tájékoztatók, képzési kurzusok bevezetésével lehetne elérni. Ebből a célból a szakmai szervezetek együttműködést kínáltak a NAV-nak. Ugyancsak hangsúlyos témaként szerepelt a valós idejű és tranzakciós szintű adatok felhasználása, ami nem csak a szolgáltatások fejlesztésében, hanem a kockázatelemzés révén célirányosan végzett ellenőrzésekben és az adózókat támogató eljárásokban is hasznosul. A résztvevők kétségtelenül előnyösnek minősítették azt az adóhivatali szemléletet és hozzáállást, aminek fókuszában már nem a hatóság, hanem az ügyfelek állnak, beleértve a magánszemélyeket és a gazdálkodókat. Ennek új elemeként jelenhet meg az úgynevezett adategyeztetési eljárás, ami lehetőséget ad a cégeknek arra, hogy a hibás vagy ellentmondásos adatszolgáltatás alapján feltárt devianciákat még az esetleges ellenőrzés megindítása előtt tisztázzák. A részletes beszámoló hamarosan megjelenik a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon.
A regeneratív gazdálkodás fontosságáról tartottak tudományos ismeretterjesztő workshopot Nyíregyházán. Az eseményre diákokat, gazdálkodókat, termelőket és szaktanácsadókat is vártak. Zsombik László, a Nyíregyházi Kutatóintézet igazgatója hangsúlyozta, a jövőben egyre fontosabbá válhat a pillangós virágú növényi kultúrák termesztése, mivel ezek segítenek megőrizni a talaj szerves élővilágát.
Intézetünk alapköve pontosan arról szól, hogy minél nagyobb biodiverzitást próbáljunk kialakítani a szántóföldeken. Intézetünk több mint 20 növényfaj nemesítésével és vetőmag előállításával foglalkozik, olyan egzotikumok, idézőben egzotikumok, mint pohánka, olajretek, lóbab, és sorolhatnám azokat a fajokat, ami esetleg idegenként csenghet a füleknek, viszont ezeknek a növényeknek pontosan ebben a regeneratív gazdálkodási szemléletben van óriási szerepe. Egyrészt azért, mert a pillangós virágú növények a nitrogén megkötésével elősegítik azt, hogy kevesebb műtrágyát kelljen a földeken használni. Másrészt ez a biodiverzitás a talajéletre is nagyon-nagyon pozitív hatással van. Ezért vannak vetésforgó kísérleteink, ezért van nálunk az 1929-ben alapított Vestségféle tartamkísérlete, Magyarország legidősebb tartamkísérlete. Ezért vannak intézetünkben 10 éve futó tartamkísérletek, ahol pontosan ezeket a hatásokat mérjük, ezeket a hatásokat számszerűsítjük, és ezeket a hatásokat még közgazdasági szempontból is értékeljük. Úgy látjuk, hogy azért az elmúlt években nagy előrelépés történt ebben a dologban, és a gazdálkodói kör egyre inkább kezdi érezni a saját bőrén, hogy bizony ez a idézőben szűk vetésváltás egyrészt a talajszerkezet, illetve a talajélet szempontjából sem megfelelő, másrészt sokszor azonban ennek akár gazdasági negatív hatása is lehetnek, lásd a tavalyi évben például, amikor a kukorica búza esetében piaci anomáliák léptek fel. Úgyhogy azt gondolom, hogy bátran nyúljunk ezekhez a növényekhez, és a jövőben úgy gondolom, hogy hála Istennek elkerülhetetlen lesz ezeknek a növényeknek használata. Mindemellett a támogatás sok is ösztönzik ezeknek a növényeknek a használatát.
Makádi Marianna, Debreceni Egyetem főmunkatársa.
A réti talajnál a szántott rétegnek már a színe is különböző, tehát az a mély fekete szín a szántott rétegben bizony nem olyan mély fekete, mint amilyen az lehetne, tehát itt jelentős szerves anyagveszteségről beszélünk már. Nyilván ez még nincs olyan állapotban, hogy ne lehetne ezt a talajt regenerálnunk, de ehhez már nagyon nagy odafigyelésre lenne szükség a továbbiakban. És szerintem tipikusan példázza az országban mindenütt jelenlévő nagyon nagy problémát, elsődleges nagy problémát a talajainkkal, a szerves anyagtartalom csökkenését.
Végül az időjárásról. Holnap a köd rétegfelhőzet csak lassan zsugorodik, egyes helyeken akár tartósabban is megmaradhat, másutt általában fátyolfelhős napos időre számíthatunk. Számottevő csapadék nem várható, de szitálás, unos szitálás előfordulhat. Többfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet hétfőn hajnalban -6 és -4, napközben aztán +2-4 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. november 24-én vasárnap.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő oktatási nevelési intézmények lelkipásztorai, pedagógusai számára tartott tanévnyitó ünnepségen főtisztelendő Varga László kanonok, a Váci Székesegyház karnagya, a Váci Egyházmegye zenei igazgatója tartott előadást. Műsorunkban ezt adjuk közre. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hazajöttem, érsekatya, kedves jó testvérek, kedves pedagógus kollégák! Egerbe én mindig hazajövök, hiszen itt kezdtem pedagógiai munkámat is, kispapi éveimmel együtt, mivel az egri szemináriumban már első éves koromtól kantusz magiszterként a kispapok énekkarát tanítottam heti 2 órában, illetve minden vasárnap itt a káptalani misén vezényeltem a kórust. Hol a szentélyben, hol pedig fönt a karzaton. Megköszönöm érsek úr megtisztelő meghívását, megrendülve és meghatódva állok itt, hiszen az emlékek átsuhannak, és mindenek előtt hadd említsem azt, hogy azt a lelki és szakmai muníciót, amit én itt Egerben kaptam, az felbecsülhetetlen számomra, és egész életem során ezt mindig kamatoztatni tudtam. 46 éve vagyok pedagógus, azóta folyamatosan pedagógiai munkát végzek. Talán ez jogosít föl arra, hogy szóljak hozzátok, kedves kollégák. Nem sok újat fogok mondani, hiszen sok mindent már eleve úgyis tudtok és gyakoroltok. Azonban van néhány ötletem is, illetve sok mindent érdemes újra és újra tudatosítanunk, elmélyítenünk önmagunkban. Olyan pünkösdi a levegő. Szinte azt várom, hogy a lángnyelvek fölgyulladjanak a fejeitek fölött. Mert a Szentlélek erejében vagyunk itt, ezen a Veni Sanctén, és úgy gondolom, hogy talán ezek a lángnyelvek a szívetekben már föl is lobbantak. Hát mi az, ami közös bennünk? Bennem, bennetek, mindnyájunkban, akik vállaljuk ezt a hivatást. Először is az, hogy a pedagógiai munka számunkra nem csupán egy szakma. Természetesen szakmai oldala is van, és ez igen-igen fontos. Azonban számunkra a pedagógiai munka szent. Mégpedig azért, mert a hivatásunk ez. És azért, mert azt is tudjuk, hogy a katolikus iskolában, az egyházi iskolában nem csak oktatás folyik, hanem a hitéleti nevelés eszköze ez. Tehát közös a küldetésünk, és azt is szeretném megkockáztatni, bár igen-igen súlyos a kifejezés, hogy misszionáriusok vagyunk. Missziót végzünk. Olyan területre, és olyan személyekhez eljutunk, a hangunk, a szívünk, általunk az információ által az Isten kegyelme és üzenete, akikhez a korábbi évtizedekben valószínűleg nem juthattunk volna el, és nem juthatott volna mindez el. Hívogatunk, akit csak lehet, az Isten szeretetére, az ő megismerésére, a vele való személyes kapcsolatra, venite, adorémus, dominum. Az aranybetűk ragyognak az egri bazilika homlokzatán, jöjjetek, imádjuk az Urat. Úgy gondolom, hogy most megerősödünk. A nyári szünet után új lelkesedést sugárzunk, egymás láttán is a közösség erejében és a Szentlélek egyesítő erejében itt az egri bazilikában. Először is gondoljuk meg, bár sokszor beszélünk erről, hogy vajon mi is a katolikus iskola célja, szerepe és feladata. Miért nem jó az, hogy elégedjünk meg az állami iskolákkal? Miért szükséges az, hogy legyenek katolikus iskolák, egyházi iskolák? És mi a jelentősége a mi odaadott életünknek? Az egyházért és a hazáért dolgozunk. Először is azt kell tudatosítanunk, hogy nagyszerű lehetőség a számunkra, hogy egyáltalán hozzáférhetünk a gyerekek intellektusához és szívéhez, lelkéhez. Hozzáférhetünk. Hosszú lenne ecsetelni, hogy a régi kántortanítók nem járhattak többé templomba. Csak egy tőmondatban jegyzem meg, hogy Mindszentit főként azért kínozták, gyötörték, mert nem volt hajlandó aláírni többek között a katolikus iskolák államosítását. Azt akarták elérni, hogy az egyház ne férjen hozzá a gyermekekhez, a gyermekek intellektusához és szívéhez, lelkéhez. Tudatosítsuk tehát ezt, hogy micsoda nagy lehetőség, micsoda nagy öröm számunkra. És szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak a gyermekkel, hanem a szüleikkel is kapcsolatba kerülünk. Ne csak a szülői értekezletekre gondoljatok, hanem a közös szentmisékre, vagy amikor egy kirándulásnak a megszervezésén fáradozunk, és azzal a fiatal szülő generációval, 20 évesek, 30 évesek, 40 éves generáció, akik után és a velük való kapcsolat után azelőtt csak áhítoztunk, vágyakoztunk, de jó lenne hozzájuk szólni. Ez az egyik gondolat. Aztán a másik, és ez már még mélyebb, hogy kiválasztottak vagyunk, meghívottak. Függetlenül attól, hogy éppen milyen tantárgyat tanítunk, sőt, halkan, nagy szeretettel és diszkrécióval megkockáztatom azt is, hogy a Jóistennel való kapcsolatunk terén mennyire intenzív a fokozat, mennyire ismerjük, mennyire szeretjük, mennyire vagyunk vallásosak, mennyire vagyunk elköteleződve. Hol tartunk ebben? Mindettől függetlenül az Isten mindnyájunkat kiválasztott, mindnyájunkat személy szerint meghívott, és ezáltal a munkatársai vagyunk. Gondolj bele, hogy küld engem másokhoz, hogy mentsem, aki menthető. Mindnyájan megteszitek jó lelkiismerettel azt, ami tőletek telik. mégpedig az Isten országáért. A kulcs pedig, jól tudjuk, az őszinteségetek, a hitelességetek, és hálát adunk ezért most is, és a Szentlélek alkotó, megerősítő és lelkesítő erejét kérjük. A katolikus iskola elsődleges célja és célkitűzése tehát, hogy a diákjaink megismerjék és megszeressék az Istent. Ezáltal üdvözüljenek, vagyis földi életük után az örök életre, a mennyországba jussanak. 6 éves kortól egészen az egyetemista időszak végezetéig elvezetjük őket a keresztény életre, a krisztusi életformára. Ez a cél. Természetesen átadjuk az információkat is professzionális módon, de közben odaajándékozzuk önmagunkat, időnket, türelmünket, tudásunkat, szívünket, lelkünket, és nem elsősorban bármiféle földi dicséretért vagy jutalom reményében, hanem az Istentől ígért jutalom, az örök boldogság reményében tesszük ezt.
Thank you.
A katolikus iskoláink missziós területek, fogalmazott főtisztelendő Varga László kanonok, a Váci Székesegyház karnagya, a Váci Egyházmegye zeneigazgatója előadásában.
Gondolkodjunk azon is, hogy a katolikus iskoláink többnyire missziós területek. Ez a második. Missziós területek. Mondhatnám úgy is, hogy missziós lehetőségek. Találkoztam ilyen és olyan véleményekkel is, vannak, akik bánkódnak ezen, vannak, akik sopánkodnak ezen, hogy most miért nem vallásos mindenki, aki a mi iskolánkba jár, miért nem hívő mindenki, aki a mi iskolánkba jár, akár diák, akár tanár. Pedig most tudatosítsuk magunkban azt, hogy ez egyáltalán nem baj, sőt. Nem baj, mert éppen ez benne a lehetőség, ahogy az előbb is utaltam már erre. Hogyha valaki missziós lelkületet érez magában, akkor nem kell Pápua Új-Gineába utazni a misszióba, hogy az örömhírt, az evangéliumot hirdesse, hanem elég, hogyha bemegyünk a saját iskolánkba. Én is így vagyok ezzel. Mindenféle tolakodás nélkül kapcsolatba kerülhetünk tehát azokkal is, akik még nem ismerik az Istent, de általunk esélyt kaphatnak, ha hitelesek vagyunk. Megosszuk az örömünket, tehát nem bánkódunk, sőt, örülünk, hogy az iskolánk a misszió lehetőségét adja. A harmadik gondolat, hogy az oktatás és nevelés az egyházban mindig szorosan összetartozott. Természetesen megfogalmazunk nagyszerű oktatási és nevelési célokat. Ezt le is kell írni, be is kell adni. Sokat gondolkodunk ezen, hogy hogy tudnánk ezt a lehető legnagyszerűbb módon megfogalmazni és megvalósítani. Az oktatás és a nevelés az egyház gyakorlatában mindig összetartozott. Sőt, mondhatom azt, hogy az oktatás a nevelésnek az eszköze. Hogyha a krisztusi életre mi nem akarnánk nevelni a diákjainkat, akkor nyugodtan rábízhatnánk az államra is minden iskolánkat. De nekünk főleg ez a célunk, és miközben matematikát, földrajzot, történelmet, sorolhatnám tovább az összes tantárgyat, oktatunk, közben a gondolatunk, a vágyunk és a szándékunk mindig az, hogy a gyermekeket közben a keresztény életre, a Krisztus életformára neveljük. Metakommunikáció. Az információ fölött áll. Nem az számít elsősorban, hogy mit mondunk, persze az is számít. És nagyon fontos. De hogy mondjuk. És főleg, amikor a természettudományokkal összefüggésben akár vallási kérdés is fölmerül, vagy Isten jelenléte, Isten közelsége, Isten létezése szóba kerül, akkor nem mindegy, hogy a mi rezzenésünkben mit vesz észre az a kisgyermek, vagy nagygyermek, vagy éppen felnőtt. A hangunk rezzenésében, a szemünk villanásában, vagy az arckifejezésünkben, a metakommunikációban benne van, amit mi érzünk, élünk, vallunk, hirdetünk, amire az életünket tettük, amiért dolgozunk, a vágyunk, az Isten iránti szeretetünk, akihez másokat is el akarunk vezetni. Csak egy példát hadd mondjak, amikor imádkozni tanítjuk a gyerekeket. Sokszor beleestem én is abba a hibába, hogy az ima szöveget meg kell tanítani. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Kórusban szavaljuk a mi atyánkot, az üdvözlégyet. vezényszóra, úgymond, de soha nem szabad elfelejkeznünk arról a leglényegesebb dologról, hogy amikor a gyerekek már tudják a közös imádságnak a szövegét, akkor azt kell mondani, hogy gyerekek, egy kis csendet tartunk most. A Jóisten itt van, átkarol a szeretetével. Amit most megtanultunk, ezt a szép imádságot, mondjuk el most Jézusnak. Nagyon sok élményem kötődik ehhez. Erre mindig, ha szabad javasolnom, fordítsatok figyelmet, és legyen rá gondotok. Az Anyaszentegyháznak a óriási pedagógiai tapasztalata 2000 éves. Hát először is az Úr Jézus a legnagyobb pedagógusunk, de ez egy külön előadás témája lehetne. Hadd szóljak néhány szót az intézményes egyházi oktatásról és pedagógiai tapasztalatunkról. Van egy régi iskolatípus az egyházban, amely különféle formációkban most is létezik világszerte, és nagyszerű mintát szolgáltat a mi iskoláink számára is. Teoretikus oktatás és a személyiség hitéleti nevelésének megvalósításához. Ez az úgynevezett Schola Cantorum, énekesek iskolája. És mielőtt arra gondolnátok, hogy énekesek, hát ez biztos csak az énektanároknak szól. Mindenkinek szól, mert miközben ez a bizonyos Schola Cantorum intézménye jelen van egészen a 4. századtól mindvégig a mostani időkig. Másik előadástárgya lenne megint ennek a zenetörténeti ecsetelése. Ugye Damazusz pápa indítja, a Nagy Szent Gergely már rendelkezik róla, a karolingok elterjesztik egész Európában, aztán a 16. században újra föllendül, Szent XI. Pius újra elrendeli, hogy a székesegyházak mellett létre kell hozni, II. Vatikáni zsinat szintén megerősíti, zárójelbe ennyit a történeti háttérről, majd azért olvassatok utána, mert érdekes és érdemes. Tehát ez a bizonyos Schola Cantorum egy olyan iskolatípus, amiben a teoretikus, tehát a teória és a praxis, az elmélet és a gyakorlat, az elméleti oktatás és a gyakorlati nevelés együtt van. Így már a saját iskolánkat is érinti, ez mindegyik iskolát érinti. Ez a bizonyos titok, ez a titka a jelentőségének, mert az egyház történelme folyamán ez hol előkerült, hol háttérbe szorult, de mindig előjött, és most is jelen van a keresztény életformára való nevelés miatt. Ugye a 7 szabad művészetet tanították a középkor során, ebből az utolsó a muzika szakra volt, és a kulcs pedig, és megint azt mondom, hogy a titka ennek az iskola típusnak az volt, hogy ez az iskola, ez a tanulókat, a gyerekeket összekapcsolta a liturgikus szolgálattal. Tehát az iskola és a templom összetartozott. Az oktatás, a liturgikus nevelés összetartozott, és nem csak múlt időben mondom, jelen időben is mondom, hála Istennek, mert nagyon sok helyen világszerte él ez a gyakorlat. Talán feladat ez minden katolikus iskolában, hogy az iskola és a plébánia közötti kapcsolat, illetve az iskola és a templom, a liturgia közötti kapcsolat lassan-lassan, nagy türelemmel, nagy szeretettel, de szervezve legyen, szervezve. Nem várhatjuk azt, hogy majd magától valakinek ez eszébe jut, pedig az asszisztencia végzése, mondjuk az, hogy minisztrálás, és a rendszeres zenei szolgálat, ezt nevezik szkólának, énekkarnak, ez mindig jelen volt és jelen van az egyházban. Hát hogy tudjuk a saját iskolánkban hasznosítani ezt az ötletet? Vajon hogyan bontakozik ez most Magyarországon? Csak egy kis zárójeles kitérő. A rendszerváltozás után, sőt már előtte is több helyen székesegyházi vagy plébániai gyermekkarok, illetve szkólák jöttek létre, minisztráns csoportok alakultak. Egerben például az érsek úr létrehozta az egri érseki fiúkórust, amelynek a létezése és működése példaértékű vált országszerte is, és egy egri érseki kórusiskola elindításának a csíráit és lehetőségét is akár magában hordozhatja. Vácon mi 12 évvel ezelőtt elindítottuk a székesegyházi kórusiskolát, ahol a katolikus általános iskolában 4 énekkarra osztva ez az iskola fele, 230 gyerek végez rendszeres liturgikus egyházzenei szolgálatot. Ez a lényeg. Nem az, hogy mindenki tanul hangszeren, vagy mindenki jár kórusba, hanem hogy rendszeres liturgikus énekkari szolgálatot végeznek. Tehát megvan a kapcsolat az iskola meg a templom között. Nem volt egyszerű. Nem mindenki értette ezt, hogy ennek mi a jelentősége vagy fontossága. Csak az első 10 év nehéz, biztatásul mondom nektek, de próbáljátok meg szép lassan, tapintattal, szeretettel megvalósítani. Először is, hogy az iskolában a minisztrálás oktatására bízzatok meg magatok közül valakit. Mi nálunk ez intézményes formában úgy működik, hogy szakkör. Azt még meg is lehet fizetni, tehát a gazdasági finanszírozása is rendben van, hogy egy szakkört indítani, minisztráns szakkört. Zárójelbe hozzáteszem, azért olyan kollégát bízzatok meg, aki szeret focizni, meg kirándulni is, mert pedagógusok vagytok, tudjátok, hogy ez hozzátartozik. Nem lehetséges az, hogy túl nagy tömegeket megmozdítsunk arra, hogy minisztránsok legyenek, de igenis mindig vannak és lesznek olyan vállalkozó szellemű fiatalok, akik ennek örülni fognak, és a minisztráns közösségnek örülni fognak. Sőt, még a papi hivatásoknak is bizonyos része a minisztránsok közül kerül ki. Tehát nagyon fontos, mindenhol minisztráns szakkör legyen. A másik, hogy minden katolikus iskolának van énekkara, legalábbis jó esetben iskolai énekkar. Mi nálunk is így volt, volt iskolai énekkar, és feltűnt nekem, hogy az iskolai énekkar a katolikus iskolából soha nem jött át a templomba a szentmisére énekelni. Ez addig piszkált engem, hogy először megpróbálkoztam azzal, hogy szóltam az énektanárnak, hogy nem jönnétek át az én misémre, én úgy szeretem a zenét, dehogy nem. Átjövünk, mit énekeljünk, megbeszéltük egyszer. Aztán a következő fél évben megint szóltam. Megint átjöttek. Akkor már fél évente egyszer a katolikus iskola énekkara énekelt a székesegyházban a szentmisén. Utána aztán 3 havonta, aztán 2 havonta, aztán 1 havonta kedvet kaptak. A szülők eljöttek meghallgatni a gyerekeket, a gyerekek sikerélményhez jutottak. Faltól falig tele volt a székesegyház már a végén, és kialakult annak a lehetősége, hogy így indult el aztán a székesegyházi kórusiskola. Schola Cantorum. Én nem azt mondom, hogy ezt mindenhol meg lehet csinálni, de azért kell hozzá egy jó plébános, kell hozzá egy jó igazgató, meg kell hozzá egy jó énektanár. Ez az ideális konstelláció. Ha ez nincs meg, mi nálunk nem volt meg, akkor pedig kitartó, következetes, szívós, igyekezettel. Kérjük, szervezzük. Nem folytatom tovább ezt a témát, mert úgy gondolom, hogy mindnyájan értitek, hogy mit szeretnék tulajdonképpen elhinteni. Én tulajdonképpen ezért jöttem.
A népénekek tanításáról és az iskolai kórus bevonásáról a templomi szolgálatba is megosztotta tapasztalatait Varga László kanonok, a Váci Székesegyház karnagya, a Váci Egyházmegyei zenei igazgatója.
Néhány szót szólnék a népénekek tanításáról, és arról, hogyha az iskolai kórus arra készül, hogy valamelyik szentmisén énekel. Ismétlem magam, nem elég a matériáját megtanítani, tehát a dallamot, ritmust, szöveget, nem elég. Akkor se, hogyha díjakat nyerünk vele, olyan profi módon csalogányosan énekelnek a gyerekeink, hanem a lelkét. Werner Alajos atya szentéletű zenészpap volt, Magyarországon 5 évig börtönt is viselt. Az ő gyakorlata volt az, amit már az előbb is érintettem, hogy amikor megtanulunk valamit, mondjuk egy kórusművet, és már jól megy, akkor, gyerekek, menjünk át most a templomba, és énekeljük-e Jézusnak? Elénekeljük Jézusnak? Jaj, de jó! Kicsikkel odaállunk az oltári szentség elé, vagy a nagyokkal már komolyabban. És aminek az énekanyagát megtanítottuk, az átlelkesül, személyessé válik. Elénekeljük Jézusnak. Az iskola és a templom itt is összekapcsolódik. Sajnáljuk azt a 10-15 percet az órából, nem szabad sajnálni. Pláne, amikor nem kell öltöztetni őket télen, tavasszal, ősszel, átszaladunk a templomba. A népének tanítással kapcsolatban vannak plébániai misék, vannak iskola misék. Az iskola misék azok még érdekesek nagyon, pedagógiai szempontból minnyájunkat érint, hogy megint csak nehogy abba a hibába esünk az egyházzenei nevelés területén is, hogy vezényszóra, parancsszóra kötelezővé téve, ugye aztán mindent tönkre teszünk, hogyha minden áron kötelezővé teszünk valamit, erőltetjük, hanem megtanítjuk a népénekeket, mert abból fog felnőtt korában majd meríteni, amikor a templomi közösségben részt vesz a szentmisén, miután megtanultuk, ott az osztályban, gyerekek, egy pici kis csendet tartsunk. Énekeljük el most ezt Jézusnak. Nem részletezem tovább. És végül Venite Adoremus Dominum, és az én mondani valom jelmondata pedig, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Most megint azt gondolhatjátok, hogy na, akkor most az énektanárok figyeljenek, mert aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Először is a régi, hát Szent Ágostonnak tulajdonított mondás egyébként, ez így hangzik latinul, hogy qui bene cantat bis cantat, qui bene cantat bis cantat, aki jól énekel, az bis órát, qui bene cantat bis órát, aki jól énekel, az kétszeresen imádkozik. Hát először is lehetne arról sokat beszélni, mi az, hogy jól. Szakmailag jól, persze, tisztán. De számunkra, akik a Krisztusi életre nevelünk, és misszionáriusok vagyunk, és Istennek kiválasztottjai vagyunk, mi akkor énekelünk jól, hogyha hitelesen, őszintén, imádkozva a liturgiában főleg. Ott tesszük. Hitelesen, őszintén, imádkozva, s főként a liturgiában. És hogy kiterjesszem ezt most mindnyájatokra, nem csak az énektanárokra, ezért kicsit átfogalmazom ezt a mondást, hogy aki jól tanít, az kétszeresen imádkozik. Külön előadás témája lenne, hogy hogy kell jól tanítani. Valószínűleg közületek sokan jobban tudják, mint én. Elméletileg és gyakorlatilag is egyaránt. Jól tanítani, úgyhogy a tanítás az valóban imádsággá váljon, és hogy kétszeresen imádkozzunk azáltal, hogy tanítunk, azon múlik, hogy én milyen lelkülettel teszem, milyen szándékkal teszem. A lélekben dől el minden, az én lelkemben, a saját lelkemben. És befejezésül hadd mondjam azt, hogy a lényeg pedagógiai szempontból, a lényeg ezt is fölülírja az egészet. Biztos vagyok benne, hogy emlékeztek a felvidéki 104 éves korában elhunyt idős pedagógus tanárnénire, Tamás Ilonka nénire. Óriási nagy sajtóhír volt annak idején, hogy fölvette a magyar állampolgárságot, és emiatt elvették tőle a szlovák állampolgárságot, talán így emlékeztek rá. De nem ez a lényeg, hanem egy fiatal riporter hölgy megkérdezte tőle, én is láttam a tévébe ezt, hogy Ilonka néni, olyan nagyszerű pedagógiai munkát végzett egész életében, most 101 éves, akkor, amikor ez a riport készült, annyi volt, vajon mi volt a titka, mi volt a pedagógiai módszere? És akkor ez a szép arcú idős néni, aki az egész életét végig tanította, valahogy úgy az a bizonyos láng, ami a ti szívetekben most itt van, az a fölfény lett az arcán. Palócosan beszélt. Azt mondta, hogy kislányom, ilyen kedvesen megszólította a riportert, kislányom, a módszer én vagyok. Ha nem emlékeznétek rá, akkor most emlékezzetek vissza. Kislányom, a módszer én vagyok. Persze, szükség van professzionális pedagógiai módszerekre, szükség van. De mégis soha nem felejtem el ezt az őszinte és lényegre mutató szavakat, és ezzel zárom mostani gondolataimat, mert igazában véve önmagunkkal, a saját személyiségünkkel tanítunk és nevelünk. Mert nem az gyakorol a legnagyobb hatást a tanítványainak életére elsősorban, hogy mit és hogy milyen módszerrel tanítunk, hanem a hitelességünk, hogy hogy bánunk másokkal, és hogy milyenek vagyunk, hogy kik vagyunk.
Varga László kanonok, a Váci Székesegyház karnagya, a Váci Egyházmegye zenei igazgatója előadását hallották. A felvételt az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő oktatási nevelési intézmények lelkipásztorai, pedagógusai számára tartott tanévnyitó ünnepségen készítettük.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk: www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!